Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 23. szemeszterének 7. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 23. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk professzor dr. Deák Ágnes, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar modernkori magyar történeti tanszékének egyetemi tanára. Kutatási területe Magyarország és a Habsburg Birodalom 19. századi története, ezen belül elsősorban az 1849 és 1867 közötti periódus története, a nemzeti mozgalmak és konfliktusok Magyarországon, az államrendőrség működése a birodalomban, sajtópolitika az 1860-as években, valamint az 1867-es kiegyezés politikai előtörténete. Felkérem professzor asszonyt, tartsa meg előadását.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mai előadásomnak a témája tehát az államrendőrség Magyarországon 1849 és 1867 között. Nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi is az a rendőrség. Ugye a rendőr szó mutatja nagyon világos, szabályos szerkezete, nyelvújítási eredetű 19. század elején alkotott szó. 1833-ban ugye Fogarasi Jánosnak a Diák Magyar Műszó könyvében szerepel először. A rendőrséget ezek szerint a közigazgatás egyik funkciójaként határozhatjuk meg, amelynek a feladata a belső közbiztonságnak és a rendnek a fenntartása. Annak ellenére, hogy maga a rendőr szó 19. századi eredetű, maga az intézmény 18. századra megy vissza, szerte Európában. Ahogy az uralkodói abszolutizmusok igyekeztek megerősíteni a központi hatalmat a rendek rovására, és igyekeztek saját maguk részére kisajátítani az adott állam állampolgárai feletti ellenőrzésnek a jogát. Tehát ez az uralkodói abszolutizmus rendszere teremti meg Európában a rendőrséget. Így volt ez a Habsburg Birodalomban is. Mária Terézia felvilágosult abszolutizmusa idején, ugye 1754-ben Bécsben a birodalom központjában jött létre az első rendőri, külön rendőri intézmény, először rendőrbiztosságnak, majd rendőri igazgatóságnak nevezték. 1793-ban II. József uralkodása idején nyeri el a rendőri intézmény a 19. század első felére meghatározó formáját. Ugye megalakul ez a bizonyos legfelső rendőri és cenzúra hatóság, amely az egész birodalom területén, kivéve a magyar korona országait, felelős volt a belső rend fenntartásáért és a biztonságért. Most a legfelsőbb rendőr és cenzúra hatóság mellett az államrendőrségi tevékenység szempontjából a másik legfontosabb és a rendőrségtől függetlenül létrejött és függetlenül működött hálózat, az úgynevezett titkos postai páholyoknak a hálózata volt, amelyet szintén második József hozott létre. Ugye ezeknek a titkos postai páholyoknak az volt a lényege, hogy a legfontosabb postai nagyvárosi postahivatalokban fizikailag is elkülönített helyiségekben úgynevezett titkos postai tevékenység folyt, amely hát gyakorlatilag ugye abból állt, hogy a beérkező és kimenő levelek közül, amelyet gyanúsnak találtak, felbontották, másolatokat készítettek róla, visszaragasztották, és mintha ugye nem történt volna semmi, továbbították a címre, miközben ugye a másolatok pedig a legfelső rendőr és cenzúra hatóságnál, vagy a külügyminisztériumban működő speciális osztálynál landoltak. Most Magyarországon azonban 1849 vagy 48 előtt az volt a helyzet, hogy nem léteztek elkülönült állami rendőri hatóságok. Ez élesen megkülönböztette a magyar koronaországait a birodalom többi részétől. Ugyanis a magyar koronaországaiban a belső rend fenntartás, az egyes városok, megyéknek a feladata volt, a városi tanácsok, a megyék tartottak fenn fegyveres testületeket, pandúrok, darabontok, megyei hajduk, hol, hogyan hívták, nem volt egységes elnevezésük, és ezek a városok és megyék voltak felelősek a rend fenntartásért. Az állami rendőri intézménynek a létrehozása, tehát a magyar koronaországaiban, majd 1849 után indul csak meg. 1848-49 a forradalmak időszaka természetesen szétzilálta a II. József óta olyan gondosan felépítgetett államrendőrségi intézményrendszert, hiszen a gyűlölt Metternich-féle politikai rendszernek a bukása nyomán természetesen a népharag többek között a rendőri intézmény ellen is irányult, hiszen kezdettől fogva ugye a rendőri hatóságnak kettős feladata volt, majd mindjárt erre kitérek részletesen, ugye a belső rendfenntartás klasszikus funkciói mellett kezdettől fogva, ugye legalább ilyen súllyal szerepelt a funkciójuk közül az állampolgároknak a megfigyelése. Éppen ezért 48-49-ben a birodalom minden pontján az állami rendőri hatóságok működése szétzilálódik, az addig jól kiépített megfigyelői hálózatok azok teljesen dezorganizálódnak, és 48-49-ben lényegében államrendőrségi tevékenység csak azokon a területeken folyik, ahol katonai hadműveletek folynak, és az egyes katonai vezetők számára fontos az, hogy az ellenséges hátországról információkat szerezzenek. Ez az oka annak, hogy amikor 1848 végén, mondjuk decemberben a birodalom vezetésének és a dinasztiának sikerül a politikai pozícióját megszilárdítani. Ugye új császára lesz a birodalomnak, 48. december 2-án trónra lép első Ferenc József, ugye őt látjuk itt egy kevéssé ismert fiatalkori képen. Megalakul egy új birodalmi kormány, akkor az egyik legfontosabb feladatuknak tekintik a rendőrségi hálózatnak az újra felépítését és megszilárdítását. Az előadásomban, ha a szavaimat nézik, nem sok szó fog esni Ferenc Józsefről, de föltétlenül tudnunk kell, hogy ennek ellenére az általam fölmázolt történetnek mégis ő az egyik főszereplője. De a kortársak közül voltak néhányan, akik Ferenc Józsefet kifejezetten rendőrcsászárnak hívták. Ez mindenképpen túlzás, de kétségtelen az, hogy annak az állampolgárokat megfigyelő államrendőrségi adatgyűjtésnek, amelyről én itt szót ejteni fogok, Ferenc József az első számú megrendelője, és Ferenc József az első számú hasznosítója. Ő az a uralkodó, aki igényt tart arra, hogy minden nap reggel az első szánt segédje letegye az íróasztalára az aznapi rendőri jelentést arról, hogy az előző nap a birodalom minden pontján milyen említésre méltó esemény történik. És ő minden nap átolvassa, és ugye legendásan jó emlékező tehetsége volt, úgyhogy el is raktározta a fejében. Tehát az ő íróasztalán futnak össze a különböző államrendőrségi adatgyűjtésekből származó információk, és ő az első számú hasznosító. Ezt jó, ha tudjuk, még akkor is, hogyha az államrendőrségi történetét illetően természetesen a rendőrminiszterekről beszélünk, meg rendőrigazgatókról beszélünk, és így tovább, de mindennek a háta mögött ott van a fiatal uralkodó. Na nézzük, a 18. századtól kezdve az állami rendőri hatóságoknak két típusú funkciója volt. Az egyik, amit a kor szóhasználatában adminisztratív rendőrségnek hívnak, tulajdonképpen ezek azok a funkciók, itt felsoroltam, amelyek szigorúan a rendfenntartáshoz, a belső rend fenntartásához kapcsolódnak. Ugye itt a közrend, a vagyonbiztonság, az erkölcsi közegészségügyi felügyet, útlevélügyek, vendéglők felügyelete, cselédek, napszámosok, stb. Látják ott. Ami bennünket érdekel, vagy szorosabban érdekel ennél a témánál, azonban a másik típusú, ez az úgynevezett magasabb, vagy államrendőrség, vagy nevezték politikai rendőrségnek, vagy ugye francia szóval ott polisznak. Mi tartozott oda, ugye? Ez a magasabb, vagy politikai rendőrség feladata volt a belső békének a fenntartása. Az adminisztratív rendőrségnél mindig azt hangsúlyoznak, hogy a feladat a rend fenntartása, a politikai rendőrségnél pedig a társadalmi békének a fenntartása. Mi tartozott ide? Először is a különböző egyesületeknek a felügyelete. Ugye az egyesületek, mint az állampolgárok öntevékeny csoportjai, mindenképpen a tevékenységüket az államhatalom szigorúan kontrollálni kívánta. Ide tartozott a sajtófelügyelet. Ugye 1849 után nem beszélünk klasszikus értelemben vagy cenzúráról. Ugye a cenzúra az mindig a nyomtatott termékek előzetes, nyomtatás előtti vizsgálata. Tehát ilyen nem létezett 49 után. Annál szigorúbb volt a terjesztéssel egyidejű rendőri vizsgálat, amely hát fölhatalmazta a rendőrséget a tiltott tartalmakat tartalmazó nyomtatványoknak az elkobzására, perekindítására, és így tovább. Tehát a sajtó szintén ebbe a magasabb vagy államrendőrséghez tartozik. Ide tartozik, talán meglepetés lehet, a színházaknak a felügyelete. Ugye a színház az a nemzeti szónak a szentélye a kor felfogásában, és természetesen a színházaknak politikai jelentőséget is tulajdonítanak. Azt tulajdonít az államhatalom, és tehát a politikai rendőrség feladata volt az előadásra kerülő színházi daraboknak a nagyon szigorú vizsgálata, és minden egyes színházi előadásnak a vizsgálata, minden előadáson ott ült egy rendőr hivatalnok, akinek a feladata az volt, hogy figyelje, ha bármi rendellenesség történik, mondjuk a színész valami olyat mond, ami nincs benne a forgatókönyvbe, vagy olyat mond, amely a sorok közötti olvasással, aktuál politikai tartalommal tölthető meg, akkor a rendőrhivatalnok akár arra is följogosítva érezhette magát, hogy megszakítsa az előadást. Ide tartozott a magasabb vagy politikai államrendőrséghez az idegenek felügyelete. Az idegenek felügyelete az azt jelenti, hogy a városban, a településen tartózkodó nem oda bejelentett, hanem átmenetileg ott tartózkodóknak a felügyelete. Az úgynevezett politikailag kompromittáltaknak a nyilvántartása. A politikai kompromittáltak elsősorban 1848-49 forradalmárai számítottak, akik vagy kisebb, vagy nagyobb szerepet játszottak ezeknek a forradalmi hónapoknak a történetében. Róluk külön nyilvántartás készült, kategorizálták őket veszélyességi, hogy mondjam, fokozat szerint, és ennek megfelelően szabályozták, hogy milyen szoros legyen a felügyelet felettük. Ugye csak rendőrségi engedéllyel hagyhatták el a lakhelyüket, és így tovább. No, ide tartoztak a gyanús személyek megfigyelése, vagy ide tartozott feladat volt a közhangulatról jelentések tétele. Ugye hetente kellett hangulatjelentéseket írni a közigazgatási hatóságoknak, a rendőri hatóságoknak, és így tovább, arról, hogy mi foglalkoztatja az embereket, miről beszélnek, és a többi. És nem utolsó sorban természetesen ide tartozott az államrendőrséghez az esetleges politikai szervezkedéseknek. megfigyelése, felderítése. No, 1849-1860 közötti időszak az úgynevezett neoabszolutizmusnak az időszaka. A korszak nagy politikáját ugye az határozza meg, ugye a Habsburg dinasztia első Ferenc József vezetésével ekkor teszi az utolsó kísérletet arra, hogy ebből a nagyon sokszínű Habsburg birodalomból egy egységes, modern, centralizált államot hozzon létre. Tulajdonképpen az özbirodalmi centralizáció és az uralkodói abszolutizmus a két olyan politikai fogalom, amellyel ezt az időszakot jellemezhetjük. Tulajdonképpen az államrendőrségnek a működése is ezen célok szolgálatát, vagy ezen célokat volt hivatott szolgálni. A korszakban ismert szlogen volt az, hogy ez a neoabszolutizmus alapvetően négy, hát hogy mondjam, erősségre épül. Az egyik az az álló katonaság, a hadsereg, a másik az ülő hivatalnokok, az állami bürokrácia, a harmadik az a térdeplő papság, a katolikus egyház, és a negyedik, mondta akkor szlogenje, az a csúszó-mászó rendőr besúgó. És nézzük meg, tulajdonképpen az előadásom témája az, hogy mit is tudunk erről az államrendőrségi megfigyelő hálózatról. Igaz-e az, hogy ezt a korszakot olyannyira áthatotta a rendőri megfigyelésnek a rendszere? Ezt a 49 és 67 közötti időszakot tulajdonképpen három korszakra lehet osztani. Az egyik korszak, vagy az első, az ugye 1849 nyara és 1852 áprilisa közötti időszak, amelyben az egész rendőrségi intézmény a belügyminisztériumnak az irányítása alatt állt, és a belügyminisztérium élén pedig ugye hírhet Alexander Bach belügyminiszter állt. Ugye Bachot mi magyar történeti szempontból nagyon nem szeretjük, hiszen az ő nevévelhez kapcsolódott Magyarországnak a teljes beolvasztása, vagy Magyarország államrendszerének a teljes beolvasztása a birodalomba. Bach azonban egy nagyon ambiciózus közigazgatási reform szakember volt, aki sok tekintetben megújította és valóban modernizálta a birodalom intézményrendszerét. Ennek a reform programnak a része volt számára a rendőrségnek is az újjászervezés. Az ő alapelve az volt, hogy a rendőrség az egy közigazgatási funkció, a rendőri hatóságoknak mindenhol a közigazgatási vezető irányítása és felügyelete alatt kell működniük, és mindenek előtt meg kell akadályozni azt, hogy a hadsereg és a hadsereget helyileg irányító katonatisztek jelentősebb befolyást szerezzenek a rendőri működés fölött. Most alapelvei közé tartozott az, hogy egy rendőri hatóságban az adminisztratív rendőrségi, meg az államrendőrségi funkciókat együtt kell tartani. Ugyanannak a hatóságnak kell felelni a rendfenntartásért, és a bizonyos ugye, társadalmi béke fenntartásáért, mert akkor lehet csak igazán hatékony. Tulajdonképpen ő dolgozza ki azt a tervet, amely 1851-től megindul, a birodalom minden pontján és immáron Magyarországon is megszervezik a rendőr igazgatóságoknak és rendőr biztosságoknak a rendszerét. Mi volt az igazgatóság meg a biztosság között a különbség? A rendőr igazgatóságokat nagyobb városokban, általában tartományi központokban hozták létre, és elvileg az igazgatóság hát tevékenységi köre kiterjedt a városon, a közigazgatási határain túlra és a várost környező területekre. Gyakorlatilag azonban ezt nem igen tudták érvényesíteni, tehát általában a rendőrséget városi jellegű szervezetnek tekintjük. A rendőrbiztosságok azok fontosabb, mondjuk közlekedési csomópontokban jöttek létre, vagy olyan városokban, amelyek nem voltak ugyan közigazgatási központok, de valamilyen szempontból politikailag lényegesnek számítottak. És a rendőrbiztosságok tevékenysége mindig korlátozottabb funkciókra terjedt csak ki. Leginkább az államrendőrségi funkció volt az ő esetükben erősebb, és az adminisztratív jellegű funkciók mindegyikét nem tudták lefedni. És nagyon lényeges, hogy már Bach felügyelete idején létrejön a rendőrségnek egy rivális szervezete, méghozzá a csendőrség. Ugye elvileg a csendőrség és a rendőrség az egymást kiegészítő, egymás működését elősegítő szervezetnek kellett volna, hogy legyenek. Ennek ellenére a tényleges működés az inkább a rivalizálást, és nem az együttműködést, nem a kooperációt mutatja. Miben különbözött a rendőrségtől a csendőrség? A csendőrség az egy katonai jellegű szervezet volt, nem egy civil közigazgatási szervezet, mint a rendőrség. Tulajdonképpen egy elit katonai alakulat volt, amelynek a feladata a nagyvárosokon kívül a vidéken a rendnek a fenntartása. A csendőrség elvileg nem végezhetett volna államrendőrségi funkciókat, de a gyakorlatban, mint látni fogjuk majd, a csendőrség nagyon is intenzíven belefolyt az állampolgároknak a megfigyelésébe. Jó, a csendőrség főparancsnoka pedig, ugye egy altábornagy, Johann Kempen von Fichtenstamm altábornagy, aki hát Magyarországról utazik Bécsbe a kinevezése alkalmából 1849 végén, ugyanis azt megelőzően ugye a szabadságharc folyamán Magyarországon harcol a császári csapatok élén, és a pest-budai katonai kerületnek a parancsnokaként éri őt az uralkodói kinevezésnek a híre. No, nézzük Magyarországon ebben az első időszakban, tehát 1849 után milyen csatornákon keresztül folyik az állampolgároknak a megfigyelése, az államrendőrségi jellegű információknak a gyűjtése. Tulajdonképpen öt különböző csatornát különíthetünk el, amelyek egymástól függetlenül működnek. Ugye, először is nem szabad elfelejtenünk, vagy nem szabad elfeledkeznünk a Magyarországot megszálló harmadik hadseregről és a harmadik hadseregparancsnokságról, ugye Jakob von Hajnaubáró táborszernagy vezetésével. Az első hónapokban ugye Magyarországon is ostromállapotot hirdett Hajnaú 49 nyarán, az első hónapokban egyértelműen a hadsereg az úr Magyarországon. A Hajnaú pedig létrehoz egy rendőri ügyosztályt a harmadik hadseregparancsnokságon. Ennek az élén egy Eduard Podolsky nevű rendőrfőbiztos van, aki egyébként nem katona, a bécsi rendőrigazgatóságnak volt rendőrhivatalnoka, onnan vette magához, vagy maga mellé Hajnaú, egy szakember, akinek az a feladata kifejezetten, hogy az állampolgári megfigyelésnek a csatornáit, az informátor hálózatot építse ki pest-budai központtal. Tehát ez az első hálózat, amely államrendőrségi információkat szolgáltat. A második ugye a csendőrség, amely Magyarországon is létrejön, 49. decemberében egyelőre ugye három csendőrezredet szerveznek, Kassa, Pest-Buda és Nagyvárad központtal. A harmadik hálózat az ugye az állami rendőri hatóságoknak a hálózata, amelyet 1851-től létrehoznak, ahogy említettem, nagyvárosokban. Hol? Hogyha itt megnézzük, ugye talán emlékeznek rá, hogy ebben az időszakban Magyarország területéről ugye újra leválasztják Erdélyt, a 48-ban kimondott uniót semmisnek nyilvánítják, illetve az ország délvidékén a szerb nemzeti mozgalom követeléseinek megfelelően létrehoznak egy szerb vajdaság és temesi bánság nevű különálló mondjuk tartományt. Hivatalosan nem volt önálló tartományi státusza, de a magyarországi igazgatástól teljesen leválasztották. Ezen kívül a Magyarország megmaradt területét pedig 5 közigazgatási kerületre bontották. No, amikor a rendőri hatóságokat szervezik, akkor a rendőri igazgatóságokat az 5 kerületi központban hozzák létre. Ez Pest-Buda, Sopron, Pozsony, Kassa és Nagyvárad. Ezen kívül szerveznek egy rendőri igazgatóságot Nagyszebenbe, mert Kolozsvárról oda helyezik az erdélyi igazgatásnak a központját, és Temesváron, amelyik pedig ennek a bizonyos szerbvajdaság temesi bánságnak a központja volt. Ezen kívül, ugye, ahogy említettem, vasúti csomópontok, például Nagykanizsa, vagy politikai szempontból fontos település, mint Debrecen vagy Arad, pedig létrehoznak úgynevezett rendőrbiztosságokat. Jó, ezeket a rendőri szerveket, hatóságokat, azt a tartományi vezető, illetve a belügyminiszter együtt felügyelte. Létrejön Magyarországon is a postai titkosszolgálat. Ja, itt 53-ban újjászervezik, látják, tulajdonképpen ugyanazokban a nagyvárosi központokban szervezik meg ezeket a titkos levélbontogató szolgálatokat. Jó. Lényeges az, hogy a postaszolgálat ellenőrzése ebben az időszakban a külügyminisztériumnak az irányítása alatt állt. Tehát a postabontó szolgálat által szolgáltatott információkat például mondjuk a rendőri vagy a csendőri hatóságok nem kapták meg, csak Bécsen keresztül. Tehát amit a postai szolgálat kiderített, az először fölment Bécsbe, és aztán ha Bécsből akarták, akkor visszacsepegtették az információkat. Tehát az egyes információs hálózatok között a horizontális együttműködés, vagy információ csere, az nagyon esetleges volt, vagy egyáltalán nem folyt. És akkor az 5. szál pedig ugye a közigazgatási hatóságok, a megyei, a városi hatóságok, amelyeket szintén ilyen hangulatjelentések készítésére kötelezték, és nyilván ahhoz, hogy tudjanak valamit írni, ezek a hatóságok is igyekeztek megfelelő informátorokat szerezni vagy kiépíteni. Magyarázatra szorul az ábra. Nem tudom, hogyha így ránéznek, akkor tudják-e, hogy kit ábrázol. Ugye leginkább a nagyon jellegzetes bajuszról lehet tudni, hogy ez egy gúnyrajz, méghozzá, ugye nem másról, mint Hajnaú tábornagyról, Magyarország ugye élethalál ura. Ezt a gúnyrajzot 1850 tavaszán fülelték le a rendőri hatóságok Pest-Budán. Hát így ránézünk, nem biztos, hogy első ránézésre világos, hogy mi is olyan veszélyes benne, miért kellett ezt lefülelni, azon kívül, hogy hát, hogy mondjam, a bajusza nem olyan nagyon látványos, de akkor megfordítjuk ugye a rajzot, és nem tudom, hogy látják-e. Látják? Ugye ez egy szamár a nagy bajuszúval. Tehát világos, hogy miért csapott le rá, és miért kobozta el a rajzot a pest-budai a harmadik hadseregparancsnokság rendőri ügyosztálya. No, hogyan építi fel ebben az időszakban ezt az állampolgári megfigyelő hálózatot Bach irányításával a közigazgatási apparátus. Ugye említettem, tehát Bachnak az a véleménye, hogy alapvetően ugye a közigazgatási hatóságok jelentik, vagy játsszák a kulcs fontosságú szerepet, rájuk kell alapozni a rendőri hatóságokat, és nekik kell alárendelni. Megjegyzem, nem említettem, de most mondom, hogy a csendőri hatóság felett Bachnak egyáltalán semmiféle befolyása nem volt. Tehát amikor az uralkodó Kempen tábornokot kinevezte a csendőrség főparancsnokává, teljesen függetlenítette a belügyminisztériumtól, tehát erre Bachnak nem volt befolyása. Hogyan határozták azt meg, hogy kit kell megfigyelni? És ebből a szempontból beszélhetünk, de csak nagyon idézőjelesen egyfajta demokratizálódásról. Ugye azért idézőjelesen, hiszen itt az uralkodói abszolutizmus, autokratív rendszeréről van szó, és kormányzati formájáról, amelytől nagyon távol állt a demokratizmus. Egy szempontból mégiscsak használhatjuk ezt a fogalmat, ez pedig a következő. Amikor 1848 előtt, akár a magyar korona országaiban, akár a birodalom másik részén állampolgárok megfigyeléséről volt szó, akkor az államhatalmat elsősorban a társadalmi elit érdekelte. Az érdekelte, hogy a hivatalnokok lojálisak-e, megfelelő politikai nézetekkel rendelkeznek-e, érdekelte őket, hogy az egyházak vezetői milyen politikai nézeteket vallanak, és érdekelte őket, hogy a társadalmi elit, a köznemesi, az arisztokrata, a társadalmi elit milyen nézeteket vallott. És 48-49 a forradalmi mozgalmak ráébresztették, megtanították a birodalom politikai vezetőit arra, hogy rendkívüli politikai szituációkban a társadalom alsó rétegeinek is nagyon fontos politikai jelentősége lehet. 48 előtt a legfelsőbb cenzúra és rendőrhatóságot egyáltalán nem érdekelte azt, hogy mondjuk egy kisvárosi célegény milyen politikai kijelentéseket tett. Ez igazából nem tűnt érdekesnek politika, vagy fontosnak politikai szempontból. És 49 után azonban a célcsoportja az államrendőrségi megfigyelésnek gyakorlatilag az egész társadalomra kiterjedt. Ilyen szempontból beszélhetünk egyfajta demokratizálódásról. Már nem csak a társadalmi elit az érdekes, hanem gyakorlatilag a társadalom minden rétegének a politikai nézeteire kíváncsi az államhatalom. Bach álláspontja az volt, hogy a központi hatalom számára csak az a fontos, hogy érkezzenek államrendőrségi megfigyelésből származó információk a birodalom középpontjába, de hogy ezeket az információkat az egyes helyi rendőrhivatalnokok, közigazgatási hivatalnokok milyen módon szerzik meg, az az ő dolguk. Tehát Bach nem tudatosan nem törekedett arra, hogy az államrendőrségi megfigyelési hálózatnak és működésnek egységes, birodalmilag egységesen szabályozott rendszerét és alapelveit dolgozza ki. Az alapelve az volt, hogy ott helyben a hivatalnokok tudják legjobban, hogy kik a megbízhatók, milyen információk számítanak megbízhatóknak. Ha megérkezik egy információ, a helyi hivatalnok tudja legjobban ellenőrizni annak az információnak a valódiságát, és így tovább. Tehát tulajdonképpen egyfajta decentralizált államrendőrségi működés jellemezte ezt az időszakot. Bach egyetlen egy módon igyekezett valamilyen módon képet alkotni arról, hogy az egyes tartományokban hát milyen jellegű államrendőrségi megfigyelő rendszer működik. Ez pedig az államrendőrségi pénzalapból történő kifizetéseknek az ellenőrzése. Ugye negyedévenként kellett a rendőrhivatalnokoknak, közigazgatási hivatalnokoknak elszámolást benyújtaniuk, hogy az úgynevezett titkos rendőri alapból milyen kifizetéseket tettek, de Bach ott sem ragaszkodott ahhoz, hogy név szerint megnevezzék, hogy kinek fizettek ki, mennyit fizettek ki, és így tovább. Tehát számára az volt a lényeges, hogy az információk megérkezzenek, megbízható információk legyenek, és egyébként pedig a rendőr és a közigazgatási hivatalnokoknak a felelőssége az, hogy milyen hát hatékonysággal végzik a megfigyelő tevékenységet. Nagy jelentőséget tulajdonított Bach a spontán feljelentéseknek, amelyek bizony igen nagy számban érkeztek. A magyar korona országaiban is nagyon sok spontán bejelentés fut be a rendőri hatóságokhoz, és a birodalom többi részén is, tehát ebből a szempontból nem speciális az, ami Magyarországon történt. Amikor, hát ennek a decentralizált rendszernek következtően, amikor 1852 nyarán, még erről fogok beszélni, először történik arra a kísérlet, hogy felmérjék, hogy tulajdonképpen kikből is áll a rendőri megfigyelő hálózat, kik azok az informátorok, akiknek a tevékenysége nyomán hát érkeznek be az információk Bécsbe, akkor nagyon különböző helyzet volt a birodalom különböző tartományaiban, különböző városaiban, hiszen ugye az adott helyi tisztviselőkön múlt, hogy ők tulajdonképpen milyen utakon, módokon szerezték be az információt. Milyen lehetőségeik voltak? Ugye főleg a rendőrhivatalnokok azt a álláspontot képviselték, hogy az államrendőrségi információszerzés az profikat igényel. Tehát fizetett informátorokra van szükség, akik rendszeresen végeznek adatgyűjtést és adatszolgáltatást, és akiket általában hát anyagi szolgáltatásokkal a rendőrség magához láncolhatja. Ez volt az egyik álláspont. Lehetett egy másik álláspont, amelyik azt mondta, hogy hát a fizetett informátorok azok általában kétes egzisztenciájú valakik, nem igazán szavahihetők, nem megbízhatók, nem lehet fontos politikai kérdésekben az ő információjukra hagyatkozni. Ellentétben ugye a közigazgatási hivatalnokok, azok rendszeresen találkoznak a lakossággal, informáltak a lakosságot érintő kérdésekről, tehát valójában nincsen szükség informátorokra, maguk a közigazgatási hivatalnokok is összetudják szedni a fontos információkat, és továbbítani tudják. Egy harmadik lehetőség pedig az volt, hogy hát jók ezek az informátorok, de akik pénzért megvehetők, és nem kérnek olyan nagyon sokat, hogy ne lehessen megfizetni őket, azok általában a társadalomnak az alacsonyabb rétegeiből valók, akiknek nagyon korlátozottak a lehetőségeik arra, hogy a társadalmi elit soraiból bizalmas információkat gyűjthessenek. Tehát mondjuk például a pest-budai rendőrigazgató alkalmazhat egy testvérpárt, akik mosónőként rendszeresen járnak pest-budai előkelő házakba mosni, mert hogy ott helyben mosatnak, de ugye az, hogy egy ilyen mosónő milyen információkat tud szolgáltatni, az igencsak kérdéses, hogy milyen szempontból tekinthető államrendőrségi szempontból értékes információnak. Ez az álláspont inkább azt mondta, hogy arra van szükség, hogy a rendőrigazgató, a közigazgatási vezető a társadalmi elit soraiból szerezzen magának személyes bizalmasokat. Olyan embereket, akik nem fizetésért, tehát nem megfizethetők, de politikai elhivatottságból, vagy félelemből, hogy akarják a lojalitásukat demonstrálni, vagy esetleg egy gyorsabb hivatali előmenetel, hogy mondjam, kilátásba helyezéséért cserébe, vállalkoznak arra, hogy időről időre úgy fülbe súgjanak. Elmondják, hogy ezt hallottam a kaszinóba. Voltam ennek és ennek az estéjén, és akkor ez és ez az estéjén ezt és ezt mondta. Tehát, hogy az ilyen típusú bennfentes információk, amiért nem kell fizetni, tehát nem úgy néz ki, hogy te mondasz valamit, és én fizetek érte 2 forintot, de hosszabb távon nyilván mind a két fél valamilyen módon kedvező üzletnek tekinti a dolgot, és hogy ezen a módon lehet olyan információkhoz jutni, amely a társadalmi elit körei be is enged bepillantást. Na most, tehát 52 nyarán, amikor minden közigazgatási meg rendőri hatóság először jelent, hogy tulajdonképpen vannak-e informátorai, ha nem, akkor milyen módon szerzi az információit, a helyzet az volt, hogy ugye 8 darab helytartóság, azaz tartományi vezetőség, és 3 rendőrigazgató azt jelentette, hogy ő egyáltalán nem tart fizetett informátorokat, nem is bízik bennük, és szerinte teljesen haszontalan fizetett informátorokra pénzt kiadni. A legtöbb hatóság jelentette, hogy van neki néhány informátora, hát maximum 20. Tehát ilyen 10-5, mondjuk 5 és 20 közötti személyeket. 3 olyan hatóság volt, amely kiugróan sok rendőrinformátor létét jelentette. Először is a bécsi rendőrigazgatóság, ez volt a csúcs mindvégig. A bécsi rendőrigazgató foglalkoztatta egyidejűleg a legtöbb rendőrinformátor, tehát itt 117 főt, a milánói és a velencei katonai parancsnokság. Ebben az 52-es nyári kimutatásban a magyar korona országai hiányosan szerepelnek, tehát ezért ebbe a kimutatásban majd egy évvel későbbi kimutatást fogok mutatni, hogy lássák, hogy a magyar korona országaiban mi a helyzet. Minden esetre a Bach időszakban az államrendőrségi tevékenységnek a súlypontja elsősorban külföldön van. Tehát Bach is úgy tekinti, hogy a birodalmon belül még csak az első lépéseket tették meg, a súlypont azonban elsősorban az, hogy a 49-ben külföldre távozott emigrációnak az megfigyelését megszervezzék. A 48 előtt is vannak a birodalmi kormányzatnak a vezető, vagy legfontosabb európai városokban bizalmas levelezők. Most ezt a bizalmas levelezői rendszert újra szervezik, és területileg kiszélesítik, elsősorban ugye Törökországra, annak nyomán, hogy a magyar felkelés vezetői ugye ott vannak. Itt látjuk a képen ezt a bizonyos Kempen altábornagyot, tehát aki, ugye, akiről eddig még csak mint a csendőrség főparancsnokáról esett szó. Azonban 1852 tavaszán nagyon lényeges intézményi változás történik a rendőrség történetében, amely nem elválasztható a nagy politikának az eseményeitől. Miért? Ugye 1849 és 1851 decemberek között a fiatal Ferenc József császár, hogy mondjam, irányításával lépésről lépésre sikerül az alkotmányosságnak a nyomait is eltüntetni a birodalmi kormányzati rendszerből. Ugye 51. december 31-én az uralkodó az úgynevezett szilveszteri pátensben deklarálja a korlátlan uralkodói abszolutizmusnak a rendszerét. Tulajdonképpen ennek a nyomán alakul át a birodalom vezető testületeinek a rendszere, és ennek keretében a rendőrséget kivonják a belügyminisztérium fennhatósága alól, létrehoznak egy új központi hatóságot, ez a legfelső rendőrhatóság, amely egyszerre felügyeli a rendőrséget, és a csendőrséget, a kettő a két külön szervezet megmarad, de a vezetése ugye egy kézbe kerül, és ennek az új hatóságnak az élére az uralkodó Kempen altábornagyot nevezi ki, sőt a helyettese is egy katona tiszt lesz, azaz a civil rendőri szervezet irányítása is ugye katonai kezekbe kerül. Ettől kezdve a bécsi minisztertanácsnak semmiféle rálátása nincs a rendőrségi ügyekre. Kempen ugyanis nem tagja a minisztertanácsnak, nem jár az ülésekre, ezzel is deklarálja, hogy a miniszterek semmiféle illetékességi körét a rendőrség és csendőrség ügyeiben nem ismeri el. Kempen közvetlenül az uralkodónak jelent, és úgy tekinti magát, mint aki kizárólag csak az uralkodónak, illetve az uralkodó első szánt segédjének alárendel. Kempen meghirdeti a centralizációnak a jelszavát a rendőrségen belül, és hát igyekszik a rendőri hatóságokat a legszigorúbb engedelmességre és a legfelsőbb rendőrhatóságnak való teljes alárendelődésre rászorítani. Ez mutatkozik meg az államrendőrségi adatgyűjtés területén is. Kempen meghirdeti a teljes szakítást a Bach-féle decentralizált államrendőrségi információszerzés rendszerével, és centralizációt vezet be. Mit jelent ez? Ugye, azzal kezdi 52 nyarán, hogy összeíratja valamennyi közigazgatási és rendőri szervel, hogy milyen rendőri informátoraik vannak. Táblázatba kell foglalni a nevét, tehát azt az álnevet, amit a jelentéseiben használ, meg kell mondani, hogy milyen vallású, hogy nős vagy nem nős, hány gyereke van, milyen előnyös tulajdonságai vannak, milyen hátrányos tulajdonságai vannak, mennyit fizet, milyen rendszerességgel fizet neki a rendőrigazgató vagy a közigazgatási vezető, és így tovább. Ebből tulajdonképpen egy ilyen informátor katasztelt készül Kempen összeállítani a maga hatóságában. Ő azt szeretné, hogy minden pillanatban teljes mértékben tudomása legyen arról, hogy a beérkező államrendőrségi információk kiktől származnak. Ő a centralizációban bízik, mint, hogy mondjam, a leghatékonyabb eszközben az információszerzésben. Olyannyira, hogy az információk ellenőrzését is teljes mértékben centralizálni kívánja. Egy alkalommal például ha jól emlékszem, a temesvári rendőrigazgatóról kiderül, hogy egy államrendőrségi információt két napos késéssel továbbított Bécsbe. Kempen a szigorú, rideg hangon felelősségre vonja, mire hát a rendőrigazgató azt mondja, hogy hát azért késett, mert ellenőrizni akarta, hogy megbízható-e az információ, és ezért ez az oka a késésnek. Ugye, erre pedig, hát talán meglepetésünkre, Kempen nem megdicsérte a rendőrhivatalnokat, hogy milyen körültekintő volt, hanem jól leszúrta azzal, hogy az információk ellenőrzése az nem az önhatáskörébe tartozik. Az önhatáskörébe az tartozik, hogy minden információ, ami beérkezett, azonnal továbbítsa, majd mi Bécsbe összehasonlítjuk a beérkezett információkat, kiszűrjük, amit ki kell szűrni, és megállapítjuk, hogy az információknak a maga helyi értékét. A 52 nyara után, ugye 53 tavaszán és 54 elején sor kerül még hasonló ilyen informátor összeírásra. Ezt követően pedig Kempen azt rendeli el, hogy minden új rendőr informátornak az alkalmazására csak ő adhat engedélyt. Tehát, ha valakit alkalmazni akar egy rendőrigazgató vagy közigazgatási vezető, akkor arra tőle kell engedélyt kérni. Két hónapos általában próbaidőt határoztak meg, a próbaidő leteltével egy-két jelentését az informátornak, Kempennek kellett továbbítani, és ha megfelelőnek találta, akkor Kempen jóvá hagyta. Ha nem, akkor nem hagyta jóvá az alkalmazást. Továbbra is nagyon szigorú, sőt, még szigorúbb pénzügyi elszámolásokat kellett készíteni negyedévenként, és mindig kellett csatolni a rendőrinformátortól az átvételi elismervényt, hogy átvette azt a pénzt. Ugye ezt a rendőrigazgatók jelezték nagyon óvatosan Kempennek, hogy hát ez nem biztos, hogy célra vezető, mert sokakat elriaszt az informátor létnek a vállalásától, mivel hát saját kezűleg valamilyen módon ugye alá kell írni, hogy ők ilyen és ilyen összeget kaptak a rendőrségtől. Kempen annyi kompromisszumra volt hajlandó, hogy elegendő, ha az informátor a fedő nevét írja alá, tehát nem az igazi nevét, de az, hogy a saját kézjegyével ellássa az iratot, attól nem tágított. Jó. 1852-ben ennek az egész birodalombeli államrendőrségi adatgyűjtésnek az összköltsége, amit ebből a titkos rendőri alapból kifizetnek, itt látják körülbelül 116 ezer forint, és ebből, ugye mennyi esik Magyarországra, látják? Körülbelül 15 ezer forint. Az államrendőrségi adatgyűjtésnek három nagy csomópontja van a birodalom területén. Három olyan terület, amelyet politikai szempontból a legneuralgikusabbnak tekintettek. Az első az Bécs, a birodalmi központ. A másik a két észak-itáliai tartomány, Lombardia és Velence, és csak a harmadik Magyarország. A pénzköltések és a szervezetnek a sűrűsége is ugyanezt a sorrendet mutatja. Jó, Kempen a helyi informátoroknak az ellenőrzésére kiépített egy saját ellenőrzőrendszert. Egyrészt ilyen saját bizalmi levelezőket bízott meg a birodalom különböző pontján, azzal, hogy időről időre az észleléseiket, a megfigyeléseiket, az általuk fontosnak, politikai szempontból fontosnak tartott eseményekről a tudósításaikat küldjék a bécsi rendőrminisztériumba. Ez általában ilyen postrestant, azaz postán maradó levelekben küldik, természetesen nem a rendőrminisztériumnak címezve, hanem a minisztériumtól kapnak egy nevet és áll címet, hogy kinek, vagy hova intézzék a tudósításaikat. És emellett vannak ilyen úgynevezett központi kiküldött ügynökök, amikor egy-egy konkrét feladatra a birodalom valamely részére Kempen kiküld ügynököket, mondjuk 2-3 hónapra. Például mondjuk Magyarországon 1853-ban kiküldenek valakit az Alföldre, a Betyár virágnak a felszámolására, ugye teljes kudarc. Vagy 1854-ben az erdélyi nagyvárosokba kiküldenek valakit, hogy a közhangulatot szondázzák, és így tovább. És ezek a kiküldöttek mindig a csendős, a helyi csendőrparancsnokkal érintkezhetnek csak. Szigorúan tilos, hogy a rendőrséggel, helyi rendőrséggel kapcsolatba lépjenek, éppen azért, hogy ne szúrjon szemet a lakosságnak, esetleg az, hogy hát, hogy mondjam, jön egy idegen, és milyen jóban van a helyi rendőrigazgatóval, és így tovább. Tehát kifejezetten tiltották azt, hogy a helyi rendőrséggel bármiféle kapcsolatot építsenek. No, mit tudunk Magyarországon a rendőrinformátoroknak a számáról? Ugye 1853-as adatok, nem sorolom, itt föl látják, ugye összesen 93 fő szerepel ezen a listán, amely tehát mit tartalmaz, kik azok a személyek, akik többé-kevésbé rendszeres informátori kapcsolatban állnak valamely közigazgatási vagy rendőri szervvel. Ugye első ránézésre megállapíthatjuk, hogy meglehetősen kicsi ez a szám, annál is inkább, mert tudjuk, ugye ez a csúszó-mászó rendőr-informátorok időszakának a szlogenjéből is, hogy a kor embere úgy érezte, hogy a falnak is füle van. Hogy mindenhol figyelik a lépteit, a köztereken és a magántereken egyaránt. Ehhez képest a hivatalos kimutatásokban hány embert? Az egész magyar korona országaiban 93 embert tudunk azonosítani. Mi a tényleges létszám megállapításának, tehát melyek az akadályai? Ugye 1852 és 60 között a Kempennek küldött kimutatásokban összesen 170 informátornak az adatait tudjuk azonosítani, de a kimutatások azok főleg 52 és 55 között szisztematikusak, utána meglehetősen esetlegesek. Tehát mi lehet az oka a nagyon alacsony létszámnak? Ugye egyszer hangsúlyoznunk kell, hogy ezek a kimutatások kizárólag a rendőrségnek az informátorait tartalmazzák. Tehát például arról, hogy a csendőrség kiket alkalmazott, fogalmunk sincs. Tulajdonképpen a csendőri iratanyagnak a szisztematikus feldolgozása ebből a szempontból még meg sem kezdődött. Tehát ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Másrészt tudjuk, hogy a közigazgatási megyei hatóságok is alkalmanként alkalmaznak informátorokat, amelyek ebben a rendőrségi kimutatásokban megint csak rendszeresítve nem szerepelnek. Harmadrészt, a rendőri hatóságok informátorai is csak részben vannak benne ezekbe a kimutatásokba miért. Ugye a bécsi központi rendőri hatóságnak a levelezői nyilván nincsenek benne, hiszen Kempen ugye a saját levelezőiről nem kér jelentést, és azokról nem is maradt fönt semmi rendszerezett nyilvántartás. A helyi ügynököknek is három kategóriája volt. Volt egy állandóan alkalmazott, havi fix fizetéssel alkalmazott kategória. Volt egy állandóan alkalmazott, de teljesítmény alapján bérezett. Most Kempen véleménye az volt, hogy ez a második a legkedvezőbb a hatóság számára, mert a teljesítmény bérezéssel kellően sakban lehet tartani az informátort, és kellően lehet ösztönözni a szorgalmas jelentésekre. A helyi rendőrigazgatók meg mindig azzal érveltek, hogy az állandóan alkalmazott havi fix fizetéssel rendelkezőkre sokkal inkább lehet számítani, mert azoknak az egzisztenciája valamilyen módon a rendőrinformátori létre épül, és ennek következtében sokkal kiszolgáltatottabbak, mintha van valami civil foglalkozásuk, és amellett csak, alkalmilag szorulnak rendőrségi pénzekre. És a harmadik kategória pedig ugye azok voltak, akik csak bizonyos feladatokra alkalmaztak, a helyi rendőrigazgatók bizonyos rövid időszakokra, akkor kapnak valami pénzalapot, de mást nem. Most ezeket a csak korlátozott időszakra vagy feladatokra alkalmazottakat általában nem jelentették, hanem a jelentésben azt hittak, hogy hát igen, van néhány szobalány, van néhány hordár és a többi, aki időnként rendelkezésre áll, de őket nem nevesítik, úgyhogy őket nyilván nem lehet a nyilvántartásba fölvenni. Ebben a nyilvántartásban pedig ugye csak azok vannak, akik valamilyen módon, valamilyen rendszerességgel pénzbeli szolgáltatást kapnak. Tehát azok a bizonyos személyes bizalmasok, akik a fülbe súgnak ezt, azt, amazt, ezek ugye nem jelennek meg ezekben a kimutatásokban. Ezekről legfőjebb akkor tudhatunk, hogyha valamelyik ügynek az aktáiban fönnmarad a rendőrigazgató ügyetlensége körül tekintés nélkülisége miatt valami információ arról, hogy honnan tudja azt, amit tud. Általában a rendőrigazgatók természetesen voltak olyan okosak, hogy nem írták le, hanem azt mondták, hogy hát egy bizalmasom, egy megbízható forrásból úgy értesültem, hogy, és a többi. Tehát ez teljesen reménytelen, hogy ezt a kategóriát bármilyen módon be tudjuk cserkészni és azonosítani tudjuk. Továbbiakban még azt is tudjuk, hogy voltak olyan rendőri informátorok, akiknek ügynökeik voltak. Tehát leírják, hogy kaptam egy feladatot, és én mozgósítottam még három embert, akik ezt és ezt jelentették, akiknek ugye ez a rendőrinformátor juttatott valami kisebb összeget, de ezek az al ügynökök nem voltak közvetlen kapcsolatban a rendőrigazgatóval, valószínűleg nem is ismerte a személyüket, tehát ezek sem szerepelnek a kimutatásokban. Tehát tulajdonképpen az, hogy egy időben hány ember végzett államrendőrségi megfigyeléshez kötődő informátori tevékenységet, ezt nem tudjuk, és minden bizonnyal nem is fogjuk tudni rekonstruálni. Mik voltak az informátoroknak a feladatai? Mit vártak egy rendőrinformátortól? Ugye egyrészt ugye, köztörvényes ügyek, pénzhamisítás, rablás, felderítése és a többi. Voltak olyan informátorok, akik kifejezetten ilyen ügyekre specializálódtak. Maguk is általában érintettek, voltak hasonló korábbi bűnügyekben. Feladat volt általános hangulatjelentéseknek a készítése. Milyenek a kenyér árak, a kocsmák nyitvata, elég hosszan nyitva tartanak-e vagy sem, az utcánk állapota milyen, és a többi. Nagyon változatos információk találhatók ezekben a hangulatjelentésekben. Harmadrészben ugye jelenteniük kellett az, hogy a köztereken, piacok, utcák, legjellemzőbb ugye a kocsma, hiszen ott felborozva, ahogy a jelentések mondják, sokkal szabadabb szájúak voltak az emberek, mint normál állapotban. Színházak, kaszinókban ugye mi történt ezeknek a jelentése? Negyedik feladat, ugye megfigyelés alatt kellett tartani azokat, akikkel rendszeres kapcsolatban álltak, akár rokonokat, akár ismerősöket, távolabbi, közelebbi ismerősöket, ha valami államrendőrségi szempontból fontos jelentést tettek, akkor azt jelenteni. Időnként kaptak meg meghatározott személyek megfigyelésére célzott feladatot az informátorok, de ez inkább ritkább volt, és hát természetesen a legfontosabb a lehetséges politikai szervezkedések felgöngyölítése volt, de tilos volt provokálniuk. Tehát az agent provokatőr szerepe, aki ugye maga megszervez egy politikai mozgalmat csak azért, hogy a beszervezetteket beárulja, ez inkább tilosnak számított, mint támogatott szerep volt. Na. Apá, bocsánat. Ki a legered? Nem, még egyet. Aha, honorálása. Jó? Milyen honorálási módok voltak? Természetesen a pénzbeli honorálás volt a legjellemzőbb. Havi 10-50 forintot fizetett egy rendőrigazgató az informátorának. Ugye itt beírtam, hogy körülbelül lássák, hogy a 10 forint az mekkora. Ugye 10 forintért a korabeli viszonyokban 20 kg disznózsírt lehetett vásárolni. Azért a disznózsírt írtam ki, mert ugye az a nép tehát a táplálkozásban nagyon lényeges szerepet játszott. Mondjuk egy jogakadémiai tanár éves fizetése az olyan 1000 forint volt, 1000-1200 forint volt. Hosszabb szolgálati idő, most idézőjelbe írom, ugye mérsékelt végkielégítés kaphatott 2-3 havi fizetést. Azért tettem ezeket zárójelbe, mert természetesen a rendőrinformátor nem számított hivatalnoknak, már pedig a végkielégítés, ugye a szolgálati idő, a fizetés, az alapvetően a korban a hivatalnoki státuszhoz kapcsolódó fogalmak. Egyes, akár 10-20-30 évig szolgáló rendőrinformátorok, amire persze elsősorban a birodalom nyugati felén volt példa, például Bécsben, akadt olyan rendőrinformátor az 50-es évek végén, aki még a 20-as évek elején kezdte meg az informátori tevékenységét. Tehát az ilyen hosszú ideig szolgáló informátorok időről időre megpróbálták hát magukat, mint egy hivatalnoknak tekinteni, és beadványban kérni, hogy hát akkor nekik ugyanolyan hát jellegű dolgok járjanak, mint a hivatalnokoknak, de ezt legtöbbször visszapöckölték. Viszont ennyit, hogy mondjuk egy 2-3 havi fizetésüknek megfelelő végkielégítést kapjanak, általában elérték. Kegydíj. Ugye a kegydíjat az uralkodó adományozhatja, mondjuk volt hivatalnoknak az özvegyének, vagy árváinak. Nagy ritkán szintén nagyon idős, munkaképtelen és hosszú ideig szolgálatban állt informátorok is kaphattak kegydíjat, de ahogy látják, azért nagyon mérsékelt összegben. Voltak azonban, ismerünk olyan eseteket, amikor egy-egy informátor hallatlan nagy egy összegben kifizetett pénzösszeget kapott. Ugye a két legismertebb magyarországi példa, ez Varga István, aki a magyar korona ékszereknek, a hollétének a felfedezéséért 60 ezer forintot kapott. Na most ugye gondoljanak bele, ha azt mondom, hogy egy jogakadémiai tanárnak az éves fizetése 1000 forint, akkor ez azt jelenti, hogy ha 40 évig tanít, akkor is csak 40 ezer forintot keresett. Ugye ehhez képest ugye Varga egy összegben 60 ezer forintot vehet fel a korona ékszerek kiszolgáltatásáért. A másik jellemző adat, ez ugye Asbóth Lajos, aki 1864-ben fedt fel Pest-Budán egy a volt honvédekre épülő politikai szervezkedést. Ő egyszeri 5000 forintot kap, ez ugye látszólag nagyon szerény összeg a Varga 60 ezer forintjához képest, viszont kiköti magának, hogy élete végéig évi 2400 forintos kegydíjban részesüljön, amit meg is kap. Lehetett a honorálásnak egy speciális példája az Új Élet kezdés biztosítása álnéven. Erre azonban az adott időszakban Magyarországról nem tudunk példát. Főleg Észak-Itáliában volt példa arra, hogy egy valami észak-itáliai politikai szervezkedést valaki elárult, és akkor új nevet adtak neki, és átköltöztették a birodalom olyan területére, ahol olaszok élnek, tehát mondjuk Dalmáciába, vagy Dél-Tirolba, és hát próbálták kellő anyagi eszközökkel ellátni ahhoz, hogy hát új életet tudjon kezdeni magának. Általában olyan nagy siker nem övezte ezt. Amit soha nem kapott, és nem kaphatott rendőrinformátor, az a kitüntetés volt. Többen megpróbálják majd, hosszú szolgálataikra hivatkozva, persze elsősorban a társadalmi elit soraiból, hogy önmagukat kitüntetésre méltónak találva hivatalosan kérik ennek vagy annak a kitüntetésnek az adományozását, ettől mindig nagyon határozottan elzárkóznak a rendőri vezetők is. Az informátori tevékenység nem számít olyan jellegűnek, amiért kitüntetés járna. Lehetett még, mit lehetett kapni, hát egy alacsonyabb hivatali beosztást, mondjuk egy rendőrigazgatóságon, ilyen hivatal segédi pozíciót, vagy lehetett hát bizonyos ilyen állami tranzakcióknál protekciót kiárni. Ami nagyon lényeges volt magyar szempontból az az, hogy az emigrációból való visszatérés esetén mindig nagy előnynek számított, hogyha valaki államrendőrségi információkat szolgáltatott korábban. Jó, és akkor itt van ez a bizonyos Varga István, aki kétségtelenül az 1850-es, 60-as éveknek a legeredményesebb rendőrügynöke volt Magyarországon. Ugye róla azt kell tudni, hogy ő egy birtoktalan, vagyontalan kisnemesi családból származik. Az 1840-es években Kossuth Lajosnak a legközelebbi munkatársa. Ugye a kortársak Kossuth Lajos táskahordozójának hívták, ez egy korabeli kifejezés volt. Ugye ő a szürke eminenciásként ott áll, és a Kossuthot a leghatározottabb legtöbb vállalkozásában segíti. És 1851-től azonban a pesti rendőrigazgató informátora, az eredmény listája nagyon idézőjelben, nagyon, hát hogy mondjam, impresszív. Ugye Jubál Károly, Kossuth Zsuzsannát, ő adja föl a pesti rendőrigazgatónak 51 végén, ez az úgynevezett Mak József féle szervezkedés. Noszlopi Gáspárnak a kiszolgáltatása, Gasparics Kilitnek a kiszolgáltatása, amelyek ugye mind kivégzéssel végződnek, mondjuk Kossuth Zsuzsa kivételével, ő adja föl a rendőrigazgatónak. Hát a koronát, idézőjelben ugye a magyar koronai ékszerek kiszolgáltatása adja, 1853-ban ugye Orsován találják meg, ahová Szemere Bertalan társaival együtt 49 nyarán elássa. 53 őszén kiengedik Londonba, emigrációban él, 1860-ban hazatér, és Nagyvárad környékén húzza meg magát. 67 után azonban Nagyvárad főjegyzője is lehet belőle, annak ellenére, hogy a háta mögött állítólag beszélik a rendőrségi múltján. És akkor itt egy bizonyíték arra, hogy nem csak mi tartjuk fontosnak az ő eredményei sorában a magyar koronai ékszerek feltalálását, hanem ezt így gondolta Kempen, báró rendőrminiszter is ugyanis. Kempen csináltatott magának annak a fának az egyik ágából egy díszes sétabotot, amely alatt elásva megtalálták a magyar koronai ékszereket, hogy látják, ugye ott a magyar korona ékesíti a sétabotot. Jó, és akkor nagyon röviden a harmadik időszak, 59-től 67-ig, itt szervezeti változások nem történnek. Az a rendőri hálózat, ami létrejön 51-ben, 67 áprilisáig működik Magyarországon. Tehát akkor szűnnek meg a rendőrigazgatóságok, rendőrbiztosságok, akkor veszi át a rendőri funkciók vezetését, ugye a megalakult Magyar Belügyminisztériumon belül egy államrendőrségi osztály. Jó. A államrendőrségi működésben a 60-as években annyi változás történik, hogy 1860-61 rövid alkotmányos időszaka után sokkal óvatosabbak a rendőri vezetők is, és sokkal óvatosabbak az informátorok is. Ugye 60-61-ben a volt hivatalnokokat nyilvánosan megbélyegzik, ugye erkölcsi halottnak minősítik, és így tovább. Pest-Budán ilyen apokrif spicli listákat terjesztenek, és próbálják azonosítani, hogy kik azok, akik informátorként kiszolgálták az előző helyzetet. De ennek megfelelően nyilván teljesen, hogy mondjam, érthető az óvatosság. Ismét a decentralizált rendszer lesz jellemző. A rendőrminiszterek a 60-as években hagyják a helyi rendőrigazgatókat a saját maguk elvei alapján fölépíteni a maguk információs hálózatát. Tehát nincsen olyan fajta központi nyilvántartás, amit Kempen próbált a 60-as években. Ami változás még az, hogy sokkal magasabbak a rendőri honoráriumok, hiszen már az informátori honoráriumok, hiszen úgy ítélik meg, hogy magasabb a kockázat. Tehát az, hogy valaki havi 100 forintot, 200 vagy akár 300 forintot kapjon rendőri informátorként, az nem egyedi eset ekkor. A képen Asbóth Lajost látjuk, ugye Honvéd ezredest, ahogy említettem, ugye 64-ben fedez föl árulóként egy politikai szervezkedést. Rajta kívül a korszak másik csúcsinformátora az Ludasi Mór, egy magyarországi származású, de Bécsben élő újságíró. Ő nem az áruló típusú informátor, aki egy politikai szervezkedésben részt vesz, és aztán elárulja. Ő az az informátor, aki bécsi befolyásos politikai körökben mozog, a magyar konzervatív tábort ismeri, és közben a rendőrminiszter személyes bizalmasa. Olyannyira személyes, hogy a rendőrminisztérium magas beosztású tagjai sem tudják, hogy tulajdonképpen miért is kapja Ludasi Mór, milyen információkat szolgáltat havi 333 forintért, mert kizárólag csak a miniszterhez tartozik. És akkor utolsó megjegyzés, ugye nyilván az az alapkérdés, hogy mennyiben volt hatékony ez az államrendőrségi megfigyelés. Mennyire tudott valóban hiteles információkat ez a megfigyelő rendszer szolgáltatni a birodalom politikai vezetése számára. Minden esetre leszögezhetjük, hogy a politikai szervezkedéseket nem túl sok volt Magyarországon, de azokat egy-két hónap alatt felderítették. Ebből a szempontból hallatlanul hatékonyan működtek, megtalálták a megfelelő személyeket mindenre. A közhangulat jelzése is tendenciáiban megfelelő volt, bár a valódi információk mellett nagyon sok tév információkat is találunk. Az állandó teljesítménykényszer, ugye egy állandóan alkalmazott informátortól elvárták, hogy legalább 2-3 naponta írjon egy jelentést. Na most ebből mi következik, ugye, hogy onnan szedi az információit, ahonnan tudja. Megírja, amit az újságban olvasott, amit a szomszédja mesélt, amit a piacon hallott, és így tovább. Tücsökbogár keveredik ugye ezekben az információs jelentésekben, használható és nem használható információ is. Összességében azonban azt kell mondanunk, hogy azt a funkciót, ez az államrendőrségi hálózat, amit a birodalom vezetése neki vagy tőle elvárt, ezt hatékonyan teljesítette. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Köszönjük szépen professzor asszony előadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az STS Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Gausz András, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar egyetemi docense tartja meg a Kánta 21. században című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!